Szeretettel köszöntöm az egybegyülteket Jakab apostol szavaival. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Mint már ez az ige is emlékeztet minket arra, a teljes Szentírás nagyon-nagyon fontosnak tartja azt, hogy hogyan fordulunk azokhoz az emberekhez, akik ránk szorulnak, akiket Isten körénk helyezett. A bűntől megrontott világban különösen is sokan vannak olyanok, akik áldozatai a bűnnek sokféle formájában annak. Isten újra és újra a szívünkre helyezi őket. Minden hónapban a kapcsolatainkkal foglalkozunk. Itt a fővárosban talán különösen is erős kérdés ez, hogy hogyan fordulunk azokhoz, akik áldozatok körülöttünk. Olyan lelki pásztort hívtunk a mai ige hirdetés megtartására, aki naponta foglalkozik ilyen emberekkel, alkoholista, részben alkoholista hajléktalanok között szolgál és hirdeti Isten igéjét. Ő egészen úgy fog tudni nekünk beszélni erről a témáról, mint aki valóban érti ezeknek az embereknek a világát, vagy sok mindent már megérthetett Isten kegyelméből belőle. Szeretettel köszöntjük Márkus Gábor verőcei lelkipásztort, a Tiszta Forrás Alapítványnak a vezetőjét közöttünk, és szeretettel köszöntjük a körünkben Színyai Karolinát, aki vele együtt érkezett. Ő korábban járt egy ideig gyülekezetünkbe is, nagyon örülünk neki, hogy eljött közénk bizonyságot tenni. Ő maga is nagy mélységekből szabadult ki, ezt majd ő elmondja nekünk. És mindenkit szeretettel köszöntünk, aki eljött ma közénk. Hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, dicsérjük őt örömmel, és aztán a szeretett vendégség közösségében is, a tea és szendvics mellett legyünk együtt, beszéljük meg azt, amit Isten ma mondott nekünk, ismerjük meg egymást jobban.
Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad. Majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved, az ész is azt súgja, minek. De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.
Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy egybegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy egy napnak is a te lehetsz a középpontja újra és újra. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket. Hadd jusson el a szívünkhöz a szavad. Adj az ige hirdetőnek olyan lelket, a te lelkedet, hogy a te szavaidat szólja. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket úgy, hogy megértsük, hogy mi a gond az életünkben, hogy miért vagyunk ilyen nyomorult állapotban újra és újra. Szabadíts fel a szívünket, kérünk, hogy megtapasztaljuk az te jelenlétedet, hogy hozzád akarjunk tartozni, hogy mit kell tennünk ezért. Kérünk, Urunk, hogy beszélj velünk. Amen.
Isten igéjét János evangéliuma 14. részének 19. verséből olvasom. De ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok.
Kedves testvéreim, Istennek adok hálát, hogy egy ilyen gyönyörű témáról szólhatok Isten igéje kapcsán ebben a gyülekezetben. Kapcsolataim, kapcsolatrendszereim vannak-e egyáltalán, és ha igen, milyenek? És mire akar tanítani Jézus ebben a néhány szóban, ami a mi kapcsolatunkat rendezi, vagy jelenti? Általában úgy ismernek, hogy hajléktalanok, alkoholgonddal küszködők között szolgálok. Isten kegyelméből 15 esztendővel ezelőtt elindíthattam feleségemmel a Tiszta Forrás Alapítványt, ma évek óta kiemelten közhasznú szervezet. Évi 1200 hajléktalan fordul meg nálunk. Hallgatják az igét, a szállólakók minden reggel. Szerdánként közösségünk van. Aztán gyógyító konferenciáink vannak, csendes napjaink vannak, és sok örömünk. Jézus Krisztus akkor mondja ezt az igét, amikor éppen meghalni készül. Tanítja a tanítványait, hogy én el fogok menni, de bízzatok, mert én élek, ti is élni fogtok. Milyenek a kapcsolataim? Vannak-e? Sőt, általában templomba járó fiatalok nagy része, tisztelt a kivételnek, rendezett családi háttérrel bír, rendezett családi kapcsolatokkal, szinte már beleszületünk egy jó kapcsolatrendszerbe, ahol megtanulja a gyermek, hogy tisztelje az anyját, az apját, fogadjon szót, tegye meg a dolgát, talán tanuljon meg imádkozni, hadd ne soroljam. Végig gondoljuk-e, hogy Magyarországon goromba számadatokat fogok mondani, ez egyáltalán nem mindenhol van így. Budapesten kétszer annyi hajléktalan van, mint ahány ember az összes református templomba eljár. Itt Pesten kétszer annyi hajléktalan, több mint 35 ezer. És azt gondolom, hogy ez egy iszonyatos szám. Az alkoholfüggő, alkoholgonddal küszködő emberek száma Budapesten legalább 160-170 ezer. Nyilvánvalóan, hogy a kapcsolatrendszerünkben úgy szoktunk gondolkodni, hogy hát legyen meg mindenem, legyen rendezett sok minden körülöttem, ha szükségem van, tudjam hova megyek, legyen fedelem, tudjak tanulni, tudjak előre haladni, érvényesülni, talán még családot, gyermeket is vállalok. Általában ezen a síkon szoktunk lenni. És nem gondolunk arra, hogy a kapcsolatrendszerben Gyökös Endre nagyon szépen foglalt össze három szóba, a kívül, belül, felül, gondolom ismerős ez a három szó, kívül, hogy milyen a kapcsolatom az engem körülvevő világgal, élőlényekkel, állatokkal, növényekkel, szeretem-e őket, szeretem-e az embertársaimat, az is kívülvaló e tekintetben, szeretem-e a hazámat, szeretem-e a munkámat, a munkahelyemet, milyen a kapcsolatom vele. Nehezebb kérdés, hogy milyen a kapcsolatom belül önmagammal, soha nem felejtem el, egyszer vidéken láttam egy külföldi énekegyüttest, egy 18-19 tagú énekegyüttes volt, és a meglepő az volt, hogy elénekeltek egy dalt, Isten dicsérő, gyönyörű dal volt, és amikor vége volt egy dalnak, mindegyik fiatal egyen-egyenként egy dal, egy bizonyságtételben mutatkoztak be, és mindegyik fiatal különbözött, és egy valamiben voltak közösek. Ez a belülről indult el valami ilyesmi, hogy azt mondja egy nagyon kövér lány, hogy hát én nagyon kövér vagyok, és én nem kellek a fiúknak, és ez fájt éveken keresztül. Aztán találkoztam Jézussal, és attól kezdve nem probléma, hogy kövér vagyok, meg boldog is vagyok. Aztán elmondta egy néger, hollandiai énekegyüttes volt egyébként, hogy én néger vagyok, engem lenigereztek és megszóltak, mindig kinéztek, mindennek elmondtak, fájt. Aztán eljöttem ebbe a közösségbe, ebbe az énekegyüttesbe, találkoztam Jézussal, azóta nem érdekes, hogy én néger vagyok. Aztán elmondta a harmadik is, hogy én alkoholfüggő voltam, aztán találkoztam Jézussal, és azóta nem érdekes, hogy mit mondanak rám, ráadásul meg is szabadultam. És olyan gyönyörű volt, hogy a zenekar az énekes bizonyságtétele mellett a szöveges bizonyságtételével is megerősítette azt, ami egyébként csodálatos, hogy a belül kérdés, hogy önmagammal hogyan állok hadilábon, vagy önmagammal ki tudok-e jönni a legnehezebb, főleg fiatalkorban, azt gondolom, de nem kívánok ebbe a kérdésbe belemenni. De Bandi bácsinál talán a legszebb gondolat az a felül, hogy milyen a kapcsolatom az Istennel. És meg kell mondjam, hogy minden ember kapcsolat rendszerének alapja, hogy van-e Krisztus az életébe, vagy nincs. Mert akinek van Krisztus a Pállal szólva, mindenre van erőm a Krisztusban. Fel fogja tudni dolgozni a keserűséget, a kint, a fájdalmat, a bántalmazást, lesz ereje hozzá. Akinek nincs Krisztusa, az az első rossz szóra megsértődik, megbántódik, ott hagyja, nem szól hozzá, éveken keresztül, hadd ne ragozzam, felül. Milyen a kapcsolatrendszerem felül? Alkohol, gonda és hajléktalanok között szolgálunk, maga a Tiszta Forrás Alapítvány, mint említettem, 15 éve. A hajléktalanná válás tragédiája egy kapcsolatrendszernek a teljes összetörődése, összetörettetése. Amikor egy embernek a kapcsolatrendszere teljesen elúszik. És ennél döbbenetes dolog, egyetlen egy apró Isten törvénye szerinti törvénysértés van, amit az alkoholra kapcsolatban az Isten egy szóba sűrít, az a mértékletesség. Fiatalkorban divat, hogy ki bír többet fogyasztani. Aztán divat az, hogy na hát az ostobák dolgoznak, én ugyan nem fog dolgozni, meg nem is tanulok, mert hát az a menő és az a divat, hogyha én úgy tudom elvégezni az oskolát, hogy nem tanultam, de valahogy megkapom a papírt. De ha van egy kis pénzem, már valahogy kémrudálom, hát az Ecserin is meg lehet vásárolni sok iskolai végzettséget. És ez egy mentalitás, ez benne van. Közöttünk élnek, osztálytársaink, látjuk őket, és mit teszünk? A gyökér probléma, a fő kérdés az Istennel való kapcsolatnak a hiánya. Nincs. Sőt, ellenkező előjelben egészen meredeken belemennek különböző dolgokba, nem érdekli őket a másik. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy minden szabad nékem, még az Isten is azt mondja, minden szabad nékem. Igaz, hogy hozzátesz, hogy nem minden használ. Nem tudja végig gondolni az ő szabadságának a határait, és utána megy bele olyan dolgokba, aminek a vége nyomorúság. Alkoholfüggőség. Az alkoholfüggőség rabság, onnan nincs visszaút. A kapcsolatomat attól kezdve az szabja meg. Akkor és annyit fogok inni, amit az nekem diktál. Ez a függőség lényege. És közben a kapcsolatom elmegy. Mert azt látjuk, hogy a hajléktalan ember nem kell senkinek. Persze, hogy nem kell. Mert mindenkitől csak kér. Az ő kapcsolatrendszere arra irányul, hogy ha van 5, 10, 50, 100 forint a másik zsebébe, azt valahogy kiudvarolja. Meg aztán elmenjen a kocsmába, rátöltsön, meg kerülje a munkát. Aztán a szülei is egyre inkább besokalnak, nem vállalom föl, fiam, menj, hova akarsz, nem érdekel. Mert nem tudja fölvállalni. Budapesten legkevesebb 700 ezer ember él. Nagy nyomorúságban vagy attól még lejjebb. 700 ezer. Szeretném, hogy ezekkel a számokkal szembenéznénk, hogy van-e szívünkbe hála. Mert aki az Isten hajlékában hálát tud adni, az azért teheti, mert a kapcsolatrendszerének alapja, hogy szeretem az Istent, és szerető is engem létezik, megvan. Éppen ezért a szolgálatunk is ebből indul ki. Textusunk első gondolata így szól, Jézus azt mondja, én élek. Mikor mondja ezt? Vigasztaló erővel akkor, amikor éppen meghalni készül. És úgy mondja, hogy ha meghal is, élni fog. Milyen nagy erejű élni akarás ez. Jézus Krisztusnál nem tudok betelni azzal a gondolattal, amikor azt mondja az Atya Isten a fiúnak, Jézus azt mondja magáról, én vagyok az élet. És utána azt mondja az Atya ennek az életnek, na eredj, hallj meg! És Jézus nem reklamál, hogy Uram, én az élet vagyok. miért akarod, hogy meghaljak? Nem szó. Engedelmes a halálig, mégpedig a keresztnek a haláláig. A görögben két ige van az élettel kapcsolatosan, az egyik a biosz, ismerjük a biológiai élettel kapcsolatos fogalmak, a másik a záó ige, az élni igének az a fajta válfaja, ahol a kapcsolataimban való életről szól. És amikor Jézus azt mondja, hogy én élek, az azt jelenti, hogy ego záó, az azt jelenti, hogy nekem rendezettek a kapcsolataim az atyával, mert az én és az atya egy vagyunk. Nekem rendezett a kapcsolat a világgal, mert teszem a dolgomat mások felé, adok. Ebben a kapcsolatrendszerben én adok. Adom a tudásomat, a hitemet, a csodáimat, a tanításomat, mindaz, amit megérthettem az Isten világából. Az én kapcsolatom rendezett. Légy róla példát. A hajléktalan alkoholfüggő ember kapcsolata ezzel szemben megszűnik a családdal a kapcsolata, megszűnik a munkahelyével, megszűnik az igaz barátaival, mert azok elmaradnak, aztán marad az ital, meg az ezekkel járó dolog, elpusztul a kapcsolatrendszere, örülnek, ha nem látják, legfeljebb beléje rúgnak valahol, menjen odébb. Jézussal ellentétben milyen iszonyúan sivár egy ilyen ember kapcsolatrendszere és élete. És mit tudunk neki mondani mi? El tudunk-e jutni hozzá, hogy Jézus téged is szeret? Ki fog mosolyogni? Ki fog nevetni? Ugyan már, hát nekem egy doboz cigikkel, nem ilyen duma. És sok minden egyéb dolgot el fog hozzá tenni, és hozzá fog mondani. Amikor hozzánk jön valaki, akkor általában ilyen állapotba jön. Ilyen állapotba jön. Tegnap volt egy esküvőnk Verőcén. Az egyik volt hajléktalanunknak volt az esküvője, 200 ember volt. És éppen a legnagyobb ajándék az volt számára, hogy másfél évig volt korábban a lakója a szálónknak, ma már van munkahelye, van fedele, lakása, meg tudta vásárolni, meg tudta szerezni, bő 8 éve dolgozik, egy kortyot nem ivott, korábban egy házárát leengedett a torkán, 8 éve egy kortyot nem, és az Isten egy gyönyörű társal megajándékozta, és 200 ember jött el ennek az embernek az esküvőjére. És ami a nagy dolog, az a következő, hogy amíg élt Krisztus nélkül, mert nem találta meg Jézust, addig elúszott körülötte minden. És senkinek nem volt ez az ember fontos, mert azt élte meg, hogy csak fájdalmat kapok, és örülnek, ha nem látnak. És tegnap igaz, hogy 9. éve szereti Jézust, és gyönyörű verseket ír Jézusról, és a nyomorúságról élmény olvasni, mert az Isten szent lelke hitet áraszt ezeken a költeményeken keresztül, és tegnap 200-an vannak az esküvői. Csurig van egy verőcei templom. Fontos vagyok valakinek. És a könnyen jött ki, amikor körülnézett. El tudott hinni, hogy szeret az Isten. Igen. És hány de hány ilyen élményről tudok beszámolni, amikor eljut addig, hogy Jézus él. Neki a kapcsolata rendezett. A te kapcsolatrendszered is elindulhat valami felé. Nem a munkakerülés, nem az ital, nem az életed rombolódása. Ne ez legyen az érték. Aztán Jézus is, amikor azt mondja, hogy én élek, olyan lenyűgöző, hogy miért mondja. Valami különlegesen gyönyörű gondoskodás, gondviselés, szeretet mondatja vele ezt, hiszen készül elmenni, készül a halálra. Jól tudja, hogy meg fognak botránkozni, hogy fölakasszák, iszonyú módon elbánnak vele, leköpik, kigűnyölik, kigúnyolják. Úgy fogják fölakasztani, mint az utolsó rablógyilkost. Mit fognak szólni a tanítványaim, ha nem készítem fel őket? Össze fog törni a hitük, hogy mi az Isten fiába hiszünk, és így, ilyen iszonyatos módon? Nem, Jézus mondja, nem, én élek. Az én kapcsolatom rendezett. És Jézusnak mindig akkor szólal meg az ő szava, amikor egy embernek a legjobban szüksége van rá. Amikor egy ember élete elúszik, amikor egy ember élete tönkre megy, én élek. El tudod-e hinni? Rászoruló legnagyobb nyomorúsága, hogy a hitet is kiölte belőle gonosz. Nincs ilyen hit, ugyan már nem esélyen. Sokszor mennyi munka, szolgálat, amíg az Isten igéje elindítja őt, hogy de szép ez a gondolat. Ebbe bele lehet kapaszkodni, talán segítségül lehet hívni. Vagy talán visszaemlékszik mind, akiről beszéltem is, hogy gyerekkoromban Jézus szeretetére nevelt az anyám és az apám. És csak oda kell fordulni, és újra megtalálja Krisztust. De a textusban a második gondolat így szól, ti is élni fogtok. Jézus ígéri a tanítványoknak. Mit ígér? Azt ígéri, hogy ha a kapcsolatrendszered meg fog rendülni, mert én elmegyek. Mert nem fogod könnyen földolgozni, hogy a tanítványom voltál, hogy végig kell nézed, hogy keresztre feszítenek, hogy nem tudok mit mondani neked, mert majd csak hitáltal értheted meg, hogy te érted teszem, hogy megtaláld az örökké valóságot. Ti is élni fogtok, mondja Jézus. El tudod hinni, hogy a kapcsolatrendszered fölépülhet, ami nincs, újra, ami mindaz, ami tönkrement? Itt kezdődik a gyógyulás. A hajléktalanságból, az alkoholizmusból való kilábalásnak ez a lelki, teológiai, Krisztusbe vetett hitbeli értelme. Hogy van Krisztusom, korábban nem volt, ma pedig elkezdek hinni. És ez a hit, Jézus elkezd munkálni a szívemben. Adja az ő szavát, én élek, ti is élni fogtok. Rendezett lesz a kapcsolatod, el tudod-e hinni? Mert csak erről az oldalról lehet megközelíteni a tönkrement életű ember életét. És milyen gyönyörű, amikor valaki fel tud állni, amikor megtér, megtalálja Jézust, és el tud gondolkodni az ő életén, hogy de jó, hogy így van. Sok ember találja meg Jézust nálunk. Évente 20-22 embernek az élete helyre jön. Sok meggyógyult életről tudnék számot adni. Egy bizonyságtétel majd el fog hangzani. Harmadik gondolat ebben a textusban. Mi a fontos fiatalkorban? Fontos-e Jézus? Fontos-e az ige? Akinek fontos, azt nyugodt szívvel mondom, el fogja kerülni, hogy a kapcsolatai tönkre menjenek. A kapcsolat tönkre menetélén az ember élete lefele megy. Aztán lent valahol a mélyben vagy beleszalad a halálba, vagy megtalálja Jézust, és akkor újra elkezd az élete emelkedni. És hogy az élete emelkedik, úgy a kapcsolatrendszere is épül, gyógyul. Olyan lenyűgöző dolog, amikor egy hajléktalan jön, képzeljen, tudott beszélgetni a volt feleségével, sőt azt mondta, hogy ha ilyen józan vagy, akkor többször is tudunk beszélgetni, mert azóta is egyedül vagyok. És mind a mesében egyszer csak újra megtalálják egymást, de azután már tudja az az ember, hogy mi az, amire neki ügyelni kell ahhoz, hogy a család újra megmaradjon, mert az Isten felelősséget adott neki. Mi a fontos fiatal korban, hogy menő legyen, hogy szép legyen, hogy jó helyem legyen, hogy mindenki szeressen, hogy ne kelljen törődnöm semmivel, sorolhatnám, ami általában ma egy fiatalt lenyűgöz, és közben nem veszi észre, hogy ha az Isten törvényét lábbal tiporja, hova vezet. A kapcsolatrendszerem széteséséhez. Tudok-e hálát adni, hogy én beleszülettem egy olyan kapcsolatrendszerbe, ahol a szüleim szeretik Jézust? Tudok-e hálát adni, hogy az Isten kegyelme, irgalmassága engem elkerült? Ne gondoljuk azt, mert nagyon sok olyan hajléktalan alkoholgonddal küszködő van egyébként, akik hívő családból származnak. Onnan is nagyon sok van. Mert nem mindig elég a hívő háttér. Van úgy, hogy a gyermeknek, fiatalnak magának kell tudni odaállni, hinni, hogy Uram, én szeretlek, és én a Te utadon akarok járni. És tudok-e ezért hálát adni? Meg tudom-e érteni, hogy ne a divat legyen a fontos, hanem Jézus szava. Jézus szavában szeretet van, teremtő szó. A szívemben a kapcsolatrendszereimet szeretné építeni, ha engedem, és rászorulóból rám szoruló lehetek. Ez egy betű. Milyen óriási különbség, hogy nem az utcán csellengek, nem büdös, és alkoholgőztől, és kosztól, és mocsoktól, és szennytől van a testem elárasztva, hanem rám szorulnak. Mert tudják, ha jönnek, akkor kapnak valamit, egy fedelet, egy otthont, egy jó szót, egy szelet kenyeret, egy fürdővizet, egy ruhát, egy mosási lehetőséget, egy kapcsolatrendszert, ahol elindulhat, meg közösséget, Krisztus közösségét. Bármennyire hihetetlen, létezik nálunk a hajléktalanok között Krisztus közössége, sok munkatárs, sok hívő ember, és sok olyan, aki már megszabadult, megtért, aki utána ott marad, és menti azt, aki rászoruló, hogy minél többen jöjjenek vissza a mi oldalunkra. Magyarország iszonyú tragédiája ez a sok ember. Tudunk-e értük imádkozni? Tudjuk-e segíteni azokat, akik felelősen végzik ezt a szolgálatot? Nagyon sok szakmai kritériumnak kell megfelelni. Hadd ne soroljam az idő rövidsége miatt. Amiről én szólni szerettem volna, röviden, összefoglalva, Jézus azt mondja, én élek, magyarán az én kapcsolatrendszerem rendezett. Ti is élni fogtok. Jézus ezt ígéri annak, akinek a kapcsolatrendszere szétment. De elhinni neki kell, és aki el tudja hinni, annak összeáll. Újra. Újra visszafogadja a társadalom, a család, a szülő, lesz gyülekezete, lesz közössége, lesz munkája, lesz értelme, és megtalálja immáron Jézus Krisztusban a boldogságát is. Adja Isten, hogy meg tudjuk érteni mindezt, és tudjunk hálásak lenni ezért. Így legyen. Amen.
Szinnyai Karolina vagyok, 62 esztendős, gyermektelen elvált asszony, és Isten kegyelméből imádkoztam, hogy ne sírjam el magam, pedig én már profi bizonyságtevő vagyok. Isten kegyelméből 11 esztendeje szabadult alkoholista. Először azt mondanám el, hogy a nem hívő orvosok, az addiktológusok úgy definiálják az alkoholizmust, hogy testet, lelket mélytejező. Ezek biblikus szavak. Testet, lelket mélytejező, személyiséget pusztító, lelki megszállottság, irreverzibilis, visszafordíthatatlan folyamat, gyógyíthatatlan betegség. Ezt jó, ha mindannyian tudjuk, mert az alkoholistákat nagyon sokan selejtes, akarat nélküli báboknak tartják, és azért ez, amikor a függőség kialakul, már meghaladja az ember erőit, hogy önerőből leszokjon az alkoholizmusról. Ma a 86. Zsoltár volt, a Bibliaolvasó Kalausz szerint ige, ebből szeretnék három igét felolvasni. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Az alkoholista pokolban él. Az én életemben akkor kezdődött el ez a drámai folyamat, amikor 25 esztendős koromban egy néhány kívül terhesség kapcsán kiderült, hogy nem lehet gyermekem. Én azt gondoltam akkor, és ezt gondolom ma is, hogy a női élet lényege, miben léte, az az anyasság. Még az nem is lett volna katasztrófa, hogy nem lehetett gyermekem, mert beletörődtem a megváltoztathatatlanba, és szerettem volna örökbe fogadni gyermeket, de a férjem nem akart. Ő azt mondta, hogy boldogan leéli velem az életét gyermek nélkül is, ő nem neveli a más gyerekét. És ettől nem lehetett őt eltántorítani. 5 év után én úgy gondoltam, hogy elválok tőle, és majd én egyedül fogok örökbe fogadni gyermeket. Aztán kiderült, hogy én ezt rosszul gondoltam, mert amikor elváltunk, és elmentem pótra, és az igazgató színe elé kerültem, és mondtam neki, hogy itt vagyok, és gyereket szeretnék örökbe fogadni, akkor megkérdezte, hogy hol a kedves férjem. És akkor én már tudtam, hogy itt bajok lesznek, és mondtam, hogy hát pont most váltam el azért, mert nem akar gyereket örökbe fogadni, és akkor azt mondta nekem, de kedves asszonyom, hát egyedülálló nőnek nem adhatunk örökbe gyermeket. És akkor és ott nekem meghalt a szívem, a lelkem, ott maradtam értelem, az életem értelem, tartalom és cél nélkül, elszállt belőlem az életkedve, a vitalitás, az életerő és minden, és hát nem határoztam el, hogy alkoholista leszek, de ott álltam 30 évesen, elvált asszonyként, és elkezdtem járni szórakozni. A szórakozás, mint tudjuk, az mindig is alkohollal van egybekötve. Én nem tudtam, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy alkoholista legyek. Majd minden részegségem, illetve szórakozásom bocsányos részegséggel fejeződött be, amit eleinte jól tűztek a társaság, akivel jártam, aztán egyre kevésbé jól, és 5 év után úgy döntöttem, hogy na, én akkor most már ezt abba hagyom, ez nem tetszik nekem, ez nem nekem való élet. És akkor ért a második döbbenetes erejű lórugás, amikor rá kellett jönnöm, hogy én ezt már nem tudom abba hagyni. Én addig nem hallottam semmit az alkoholizmusnak a borzalmairól, és akkor is azt gondoltam magamban, ilyen nincs, hogy ezt nem hogy én ezt ne tudjam abba hagyni, és háromszor nekiveselkedtem, egyszer 3 esztendeig nem ittam, egyszer 1,5 évig nem ittam, és egyszer 2,5 évig. De mind a 3 esetben visszaestem, és akkor a harmadik visszaesésnél azt mondtam, hogy hát én alkoholistának születtem, így kell élnem, és hát nem tudok mit tenni. Ezen időközben elveszítettem a nagymamámat, aki a világon a legjobban szeretett engem, elveszítettem az édesanyámat, testvéreim nem voltak, a férjemtől elváltam, még unokatestvéreim sem voltak, és ott maradtam teljesen egyedül. És akkor ennek az egyedüllétnek és ennek a pokolnak végülis az tette fel az íre a pontot, hogy egy lakásmafia elvette a lakásomat. Képzeljétek el azt, hogy 1995. január 29-én egy hétfői napon délután 4:30-kor álltam az utcán, úgyhogy nem volt otthonom, nem tudtam, hogy hova megyek. Akkor már 51 esztendős voltam, nem volt senkim és semmim, aki szeressen, nem volt otthonom, akinek nincs otthon, abba csak az nem rúg bele, aki nem akar. És ez egy rettenetes dolog. Akkor kezdődött el az életemben az, hogy Isten megelőző kegyelme elkezdett működni. Én ateista voltam, sőt marxista. Akkor 2 évre lekerültem Szolnokra egy ismerősömhöz, és akkor aztán ott is olyan pokoli élet folyt, hogy onnan eljöttem, és akkor az Úr utánam nyúlt egy hívő néninek a személyében, akinek én elmondtam ezt a poklot, amiben én vagyok, elpanaszkodtam neki, hogy sem élni nem tudok, sem meghalni nem tudok, mert ahhoz gyáva vagyok, hogy öngyilkos legyek. Én akkor nem tudtam azt, hogy az bűn. És akkor a Malvin néni azt mondta nekem, de Karolina, az Úr Jézus Krisztus ettől téged meg tud szabadítani. És ott és akkor én megkaptam Istentől a kegyelmet, a hit ajándékát, mert én azt ott akkor is azonnal elhittem. És abban a pillanatban szabadnak éreztem magam. 20 grammosak lettek a tagjaim, úgy éreztem, mintha ha nem a földön járnék. És ugyanez a Malvin néni engem rá egy héttel elvitt 1996. augusztus 21-én egy szerdai napon a Tiszta Forrás alapítványba, és az első biblia órán, addig nem volt biblia a kezembe. Az első biblia órán megkaptam az egyik számomra a legcsodálatosabbat, de egyébként is a biblia legcsodálatosabb igényének egyikét, Ézsaiás 43:1. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged enyém vagy. Én ilyen szép szerelmi vallomást addig szinte nem kaptam. Tudtam, éreztem és tudtam, hogy ezt Isten mondja nekem. Hát egy elementáris erejű zokogás vett erőt rajtam, és tudtam azt, hogy a bűneim megvannak, bocsánat, mindent tudtam, nem tudom elmagyarázni, ezt csak megélni lehet. És a Biblia óra után a nagytiszteletű Márkos Gábor úr, aki most itt az igét hirdette, odahívott, azt mondta, hogy beszélni szeretne velem, és megkérdezte tőlem, hogy van-e munkám, fedelem. Hát sem munkám, se fedelem nem volt. A Malvin néni fogadott be egy rövid időre, és azt mondta, hogy másnap mehetek az alapítványba, akkor ott még építkezés volt. És fizetőst nem kapok, de kapok reggelit, ebédet, vacsorát, kávét, cigarettát, teljes ellátást, hát ez felér egy fizetéssel. És ebben az a lényeg, hogy Isten egyik percről a másikra egy haszontalan emberből hasznos emberré tett. Egy nem használható emberből egy funkcionáló emberré tett. Én nem azt mondom, hogy akkor én már másnap a helyzet magaslatán álltam, de dolgoztam, azt éreztem, hogy szükség van rám, hogy fontos vagyok. Tehát a kapcsolataimat is rögtön elkezdte Isten rendezni, amiről az előbb szó volt. Visszahelyezett a társadalomba, mert az alkoholista ember az a 21. századnak a csodája, egy szabadult alkoholista, és a példa arra, hogy az Úr Jézus Krisztus ma is gyógyít. Én úgy éreztem magamat, mint Lázár, amikor azt mondta neki az Úr Jézus Krisztus, hogy Lázár, jöjj ki. Mert az ember négyszeresen halott olyankor. Halott az Isten számára, halott a környezete számára, halott a társadalom számára, és halott önmaga számára. És ebből a halott állapotból Isten kihozza, és azonnal, hát legalábbis nálam ilyen gyorsan történt, hogy én úgy éreztem, hogy hasznos és funkcionáló ember lehetek, átok helyett áldás. Még egyszer mondom, én nem állítom azt, hogy én azonnal és rögtön mindent a legjobban csináltam, hiszen a megtérésünkkor csak az Isten előtti helyzetünk változik meg, mert a bűneink megbocsátatnak, Isten megigazít és újjászül minket, de a valós állapotunk az még sok hely. Én nekem 12 év után is még bukdácsolok, és de a kapcsolataim rendeződtek, és én a Tiszta Forrás Alapítványban találtam meg azt, hogy úgy érzem, hogy az a családom, nagyon jól érzem ott magam, szolgálatot kaptam, és azon kívül még azt szeretném elmondani, hogy Isten a legkedvesebb igém Joel próféta könyvéből az a rész, hogy kárpótollak titeket a sáska ette évekért. No, kiket szoktak kárpótolni? Hát azokat szoktak kárpótolni, akiket igazságtalanul érnek hátrányok és borzalmak. Hát engem kárpótolt Isten, és ebben az a fantasztikus és a minden értelmet meghaladó, hogy olyasmiért kárpótolt, amit én rontottam el. Mert én kaptam Istentől fedelet, először 5 évig laktam egy szállón, egy egyágyas szobába, aztán utána 6 évig laktam idősek otthonába, a Zugligeti úton, egy 3 ágyas szobába, és elérhetetlen vágyálom volt a számomra, hogy egy 1 ágyas szobám legyen, és az idén május 4-én beköltöztem Gödöllőre egy 1 ágyas apartmanba, amiért nem kellett egy forintot sem fizetnem, és hát ezt tudjuk, hogy ez megint csak egy 21. századi csoda. És május 5-én volt a 62. születésnapom, úgy veszem, hogy születésnapi ajándékként kaptam az Úrtól, hogy most már legyen olyan hátországom, ahonnan elindulhatok, és valóban segíthessek azoknak, akik most már rám szorulnak, mert nem én szorulok másokra. És ezzel én be is fejezném a magamról szóló történetet. Nagyon nagy kegyelemnek és kitüntetésnek tartom Istentől, hogy én itt fiataloknak bizonyságot tehettem, mert mivel nem lehetett gyermekem, nekem a fiatalok még mindig a szívem csücskei, és nektek szeretnék 3 dolgot elmondani, hogy minél hamarabb ragadjátok meg az Úr Jézus Krisztus kezét, és adjátok át a szíveteket és az életeteket neki. Akivel ez már megtörtént, az tudja, hogy én miről beszélek. Mert aki az fiatalon átadja az életét az Úrnak, ugye az annál hamarabb lesz boldog ember. Mert én tökéletesen boldog ember vagyok. És gondolom, hogy minden hívő az. A második az, hogy a drog és a kábítószer és az alkoholizmus veszélye. Az szinte a nullára csökken, mert aki az Úr Jézus Krisztussal jár, az olyan boldog, és annak a szíve annyira tele van az Úr Jézus Krisztussal, és az iránt érzett szerelmetes örömmel, hogy ennek nincs szüksége kábítószerre. És másik 2 fontos dolog van, aminek vagy előtte vagytok, vagy közben, vagy utána, a pályaválasztás és a párválasztás. Én azt gondolom, ma már 12 éves tapasztalattal a hátam mögött, hogy aki Istentől kapja, kéri és kapja a hivatását, azt, hogy mivel keresse a kenyerét, sőt, még szebben fogalmazza, hogyan őrizze és művelje a paradicsomot, mert mindig az a paradicsom, ahova Isten állít minket, annak az életében a munka az öröm lesz és boldogság, és hasznára lesz a környezetének, örömére lesz a környezetnek és önmagának. És én ebben egészen biztos vagyok, mert az, hogy olyan munkát végezzünk, amit szeretünk, ez rendkívül fontos. És ugye Józsué könyvében azt mondja az Úr, ez egy gyönyörű ige, hogy minden földet, amelyet a talpatok érint, néktek adtam. És mire adta nekünk? Arra, hogy ott hasznosak legyünk. A munkánkkal, azzal, hogy segítjük az embertársainkat. És hát ahová helyez titeket az Úr, azt nektek adja, és ott a munkába megtalálhatjátok az életetek egyik szépségét és értelmét. És a másik pedig a párválasztás. Én azt gondolom, ugye azt mondta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ezt szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Én azt gondolom, hogyha emberi hasonlattal szeretném ezt érzékeltetni, az Istentől kapottás az olyan, mintha valaki, aki titeket most a világon a legjobban szeret, meglepne titeket a világ legügyesebb gyémánt csiszolója által készített legszebb gyémánttal. Örülnétek neki? Hát azt hiszem. Óvnátok? Hát meggyőződésem. Nem akarnátok elveszíteni, de nem ám. Hogyha Istentől kapott társat kaptok, akkor az tényleg nem szakad el a hármas kötél, hogy a Prédikátor könyvében van, és ennek a legfontosabb hozadéka az, hogy a gyermeketek élete nem megy tönkre. Mert a gyermek, amikor a szülei elválnak, akkor szinte ketté lesz hasítva. Mert amit a Biblia azt mondta, hogy ketten lesznek egy test, és nagy titok ez, hát két ember mikor lesz, mi az az eset, hogy ketten lesznek egy test, a gyermekükben. És a gyermekeknek az élete tökéletesen tönkre megy, amikor a szüleik elválnak, és ők azt nem tudják felmérni, és nem is akarják, hogy a szülők miért váltak el. Én ezt a három dolgot szerettem volna a szívetekre helyezni, és azt abban reménykedem, hogy jó földbe hullottam. Ámen. Köszönöm szépen.
Imádkozzunk. Hálaadás van a szívünkben, Úr Jézus, az életért, amely egyedül benned van. Értünk jöttél, megszabadítottál a bűnünk fogságából, hogy éljünk. Szólsz hozzánk, Urunk, hogy hívjunk segítségül nevedet a nyomorúság idején. És te tudod, Uram, hogy nekünk mennyi ötletünk van még, hogy majd mi megoldjuk a problémáinkat. És te azt várod, hogy ne legyen még egy ötletünk, hanem eléd járuljunk. Megszabadítasz minket,
és mi dicsőítünk téged. És Uram, most már tudjuk, hogy a szabadítás, a te szabadításod ad egyedül nekünk valódi életet, és ezt már itt a földön megtapasztalhatjuk, és egykor az örök életben te veled. És Uram, adj nekünk szemet, látást arra, hogy meglássuk a környezetünkben, kapcsolatainkban azokat, akik ránk, rám szorulnak, és te adj bölcsességet, Uram, ahhoz, hogy téged tudjunk nekik megmutatni, hogy a te kegyelmedet ők is megismerjék. És Uram, tudom, hogy neked terved van az életünkkel, és hogy ez a tervez jó, ez békességet és nem romlást tervez, reményteljes jövőt ad nekünk. Dicsérjük és magasztaljuk ezért a te nevedet, Uram. És mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen.